Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az evangéliumbeli szent igét, amelyet egyházunk Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Lukács evangéliumának 16. fejezetében az első 12 versben a következőképpen. Majd Jézus szólt a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságomból, legyen, aki befogadjon a házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt, 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki. Vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre ő így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nevében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokan is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokan is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek? Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, felolvasott ige szakasz Lukács evangéliumának egyik legnehezebben magyarázható ige szakasza. Hisz Jézus egy olyan embert állít elénk példaképül, aki egy csaló, aki megkárosította az ő gazdáját, a tulajdonost. Egy ilyen embert, egy hamis embert állít Jézus példaképül. Ugye vannak, akik megbotránkoznak első hallásra, talán szintén azt mondjuk, hogy hát hogy lehet egy csalót példaképül állítani. Be lehet példa. Ugye hát egyfelől abban, hogy előrelátó volt ez az ember, gondolt arra, hogy mi lesz, hogyha elveszik tőle a sáfárságot. Mai modern szóval a sáfárságot talán úgy lehetne mondani, hogy menedzser, vagy valami hasonlót lehetne rá mondani. Hát egy olyan ember, aki ne a saját vagyonával rendelkezik, hanem másét igazgatja. És elveszik tőle ezt a tisztséget, most akkor mi lesz? És van annyi esze, és azt mondja, hogy jaj, hát nem tudok kapálni, tehát nem bírja fizikai munkát, kolduli szégyel, tehát önérzetes ember, hát akkor mit csináljak? És akkor azt gondolja ki, hogy hivatja az adósakat, akik tartoznak az ő urának, és akkor kevesebb lesz majd a tartozásuk, és akkor így majd viszonzásul, hát majd talán valamit kap cserébe később. Előre látó volt ez az ember. Gondolt arra, hogy hát mi lesz, ha vége mindennek. Ugyanígy nekünk is, ezen a mai vasárnapon Isten azt akarja sugalni, mondani, hogy mi is legyünk előre látók. Ne csupán azzal foglalkozzunk, hogy ma mi van. Ne csupán az legyen a szemünk előtt, hogy hát mennyi a számla, ne csupán az legyen a szemünk előtt, hogy hát most jól érezzük magunkat, hanem nézzünk arra, hogy egyszer véget ér a földi életünk. És számot kell adni arról, hogy hogyan éltünk, mit csináltunk. Isten minket számon fog kérni, mindannyiunkat. És ez a példázat, ez a hamis sáfáról szóló példázat erről beszél számunkra. Hogy egyszer mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Annak is meg kell jelenni, aki soha életében nem hitt benne, És hát tudjuk akkor ott mi lesz, hát ott a kárhozat lesz. De annak is meg kell ám jelenni az Isten színe előtt, aki hitt ő benne, aki bízott az Úr Jézus Krisztusban. És nekünk is számot kell adnunk arról, hogy mivel foglalkoztunk, mivel töltöttünk a földi életünket. Csak azzal, hogy jól érezzük magunkat, vagy pedig odafigyeltünk a másik emberre is. Csak azzal foglalkoztunk, hogy minél nagyobb legyen a vagyonunk, minél gazdagabbá legyünk, vagy minél híresebbé legyünk, vagy pedig hát másokra is tekintettel voltunk. Jézus annak idején a tanítványait meg akarta állítani. El akarta gondolkoztatni, hogy na nézzétek csak, itt van egy gazdag ember, akinek a sáfára, aki ugye nagy vagyon felett rendelkezik, hát bevádolják. De ma is előfordul ilyen, hogy valakit valamivel vádolnak. Nem tudjuk, hogy igaz lehet, valószínűleg nem volt igaz itt a vád. Az volt a vád, hogy ez nem törődik a vagyonnal. Nem igazán rendelkezik a vagyonnal, nem gyarapszik az a vagyon, hanem fogy. Eltékozolja a vagyont. És ez hamis volt ez a vád. Nem volt igaz, mert ez az ember, ez a sáfár, ez egy ravasz ember volt. És akkor mondja, hogy ajaj, baj lesz. Hát ez lehet, hogy a hazugokra fog hallgatni, most akkor mit csináljak? Tudni kell, hogy a Közel-Keleten akkor és a mai világban sem megengedett a kamat. Tehát ott nem úgy van, mint itt nálunk, hogyha valaki fölvesz valamennyi pénzt, akkor hát utána majd kamatot kell fizetni, hanem azon a vidéken azt tették, és ma is azt csinálják, hogy mondjuk itt van egy ember, aki 100 korsó olajjal tartozik, az korábban mondjuk kapott 50 korsó olajat, és azt kellett forgatnia neki, és akkor nem azt csinálták, hogy na, akkor te kapsz 100%-ra valami vagyont, aztán gazdálkodj vele, hanem azt mondták, hogy na, akkor írunk arról, és ma is ezt teszik a Közel-Keleten, írunk, ugye azt mondják, hogy nincs kamat, hát gyakorlatilag van, csak máshogy nevezik, ugye mi nagyon találékonyak vagyunk emberek, kimagyarázzuk valahogy magunkat, és akkor azt mondja, hogy na, akkor 100 korsó olaj adósságot írunk, hogy annyival tartozol. Közben 50-et kapott eredetileg, ugye hát elég magas a, úgymond a kamat, nem azt mondják, hogy kamat, csak hogy ilyen sokkal tartozik, és ez az ember, ez a hamis találékony sáfár azt mondja, hogy jó, akkor írj 50-et. Adjál csak annyit vissza, amennyit te eredetileg is tartoztál. Ugye ez az ember, az az illető, meg a másik, aki az búzával tartozott, az is szintén majd, hát nem feledkezik meg róla, hogy milyen jó szívú volt vele szembe. Ugyanígy velünk szembe sem fognak megfeledkezni azok az emberek, akik jót tettünk. Ugye persze mondhatjuk, hogy de hát tudnánk talán sorolni azokat a történeteket, hogy valaki jót tett, és aztán rosszat kapott vissza. Hát igen, tehát nyilván ez a történet is olyan emberekről szól, akik egészséges lelkületűek, és nem olyanok, akik mondjuk az előző évtizedben volt olyan, hogy valakit mondjuk megmentettek a bitófa alól, és ahelyett, hogy a másikat megmentette volna, még ő volt az, aki tanúskodott ellen, az illető ellen. Tehát nyilván ez a történet azokról szól, akik egészséges lelkületűek, és akikkel, ha jót tesznek, akkor viszonzásul nem pofont adnak, hanem hát visszaadják a jót, megpróbálják segíteni a másikat viszonzásul. Tehát itt van ez a hamis sáfár, és megtörténik ez az ügyeskedése, és erre az ura pedig megdicséri. Nem megbüntetés, nem azt mondja, hogy mit képzelsz te, mit teszel, hanem megdicséri. Rádöbben arra, hogy ez mégis egy ravasz ember, mégis egy körmönfont, aki tudja forgatni a vagyon, tudja azt, hogy hogyan lehet hasznot elérni. És azt mondja Jézus, hogy nézzétek meg a világ, e világnak a fiai, a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy legyetek ti is gazemberek, ügyeskedjetek. Nem ezt kell leolvasni ebből a történetből, hanem azt, hogy előrelátó volt ez az ember. Gondolkozott azon, hogy mi lesz majd, ha számon kérnek. És azt mondja Jézus, hogy ti is, az Isten országának a tagjai is, gondolkozzatok azon, hogy mi lesz majd, ha az Isten előtt meg kell állni, ha számot kell adni. Akkor mit fogunk mondani? Hogy hát igen, kényelmes, jó volt az életünk. Vagy pedig azt mondja, Uram, hát én neked szolgáltam egész életemben, és tényleg is így volt. Isten azt akarja, hogy ne tékozoljuk el a mi életünket. És önmagában persze az nem tékozlás, az embernek gyarapszik a vagyona, ez nem tékozlás, az se baj, ha valaki mondjuk ilyenkor nyáron elmegy üdülni, nyilván nem probléma, de ha csak ebből állt az embernek az élete, és nem foglalkozott a másik emberrel, hogy a szomszéddal mi van, hogy a rokonokkal mi van, a távolabbi rokonokkal, azt nézi, hogy vele mi van, meg a szűk családi körrel, hát akkor bizony az Isten őt el fogja ítélni. Mert nekünk igenis tekintettel kell lennünk a másik emberre is. És meg kell látnunk, hogy milyen nehéz helyzetben van. Nem csak magunkkal kell foglalkozni, és most a minket körülvevő világ pedig ezt sugallja. Hogy élj a mának, törődj csak magaddal, gyarapodjon csak a vagyonod, de mit ér az egész? Ez ige több helyen figyelmeztet arról, hogy arra, hogy semmit sem hoztunk-e világba, és nem is vihetünk ki semmit. Amerikában már jó ideje divat az, hogy gazdag emberek, amikor elérték a nagy gazdagságot, akkor azt mondják, hogy jó, hát elértünk valamit, de ezt nem visszük ki az életből. A családra se lehet már sokat hagyni, mert nem fogják bölcsen beosztani, el fogják szórni, és akkor valami alapítványnak adják a vagyonukat. Valami hasznos célra próbálják fordítani, az más kérdés, hogy sokszor nem arra fordítják, meg voltak hívő emberek, akik neves alapítványokat hoztak létre, mind a mai napig mondjuk egyetemeket üzemeltetnek, nagyon híres egyetemeket, vagy cégek, nagyon híres cégek, most tudnék mondani ilyeneket is, de nem mondok, mert aztán majd per lenne belőle. Tehát neves emberek, hívő emberek azt mondják, hogy na hát, Isten országa épüljön, létrehoznak egy alapítványt, és aztán nem az Isten országa épül. Nagyon profin üzemeltetik mind az egész szervezetet, de nem az Isten országát építik. Isten adja, hogy mi ezt tegyük. Tehát számunkra az legyen az első, hogy az Isten országa épüljön, és ne a mi pénztárcánk dagadjon. És azt szokták mondani, hogy legutoljára az embernek a pénztárcája tér meg. Ez így igaz. De annak is meg kell térni. Mi nem mondhatjuk azt, hogy hát mi azt csinálunk a vagyonunkkal, vagy a tehetségünkkel, amit akarunk. Mert miénk minden. Lehet, hogy jogilag, ma jelenleg igen. De azért tudnunk kell, hogy mi az Istenéi vagyunk. A felolvasott ige szakaszban azt mondja Jézus, és ha másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tiétek. Nem mondhatjuk azt, persze sokan mondják azt, hogy én azt csinálok az életemben, amit akarok. Ha tönkreteszem, akkor tönkreteszem. Ne szóljon bele senki. Dehogy ne, hát felelősséggel tartozunk az életünkért. Az Isten színe előtt majd számot kell adnunk. És itt lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ő nem teszi tönkre, gyarapítja a vagyonát, kényelmesen szép házban él. Igen, ám, de az Isten azt akarja, hogy ne csak magunkkal foglalkozzunk, hanem nézzük meg azt, hogy mi van a közösséggel, mi van a hazánkkal, mi van a másik emberrel. Itt azt mondja Jézus, hogy s mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal. Nem csak azt mondja, hogy foglalkozzatok azzal, hogy mi lesz majd veletek később. Foglalkozzatok az üdvösségetekkel, hanem azt mondja Jézus, hogy szerezzetek barátokat a hamis mammonnal. Tehát, ha van valami jövedelmünk, van valami vagyonunk, akkor azt fordítsuk jó célokra. Persze ezt bölcsen kell megtenni. Tehát Isten nem azt akar, hogy szóljuk szét a vagyonunkat, adjuk olyanoknak, akik aztán elhertálják. És a héten ide az egyház községbe beállított két fiatalember, katolikus püspökre hivatkozva, hogy hát ők szeretnének kapni valami adományt, aztán utána néztünk, és kiderült, hogy csalók. Nyilván ilyen embereknek nem kell adni. Tehát nem arról van szó, hogy akkor olyanokat kell segítenünk, akik aztán rossz célra használják föl. Hanem Isten azt akarja, hogy nyitott szemmel járjunk a világba, és lássuk meg azokat, akik ténylegesen rászorultak. Isten számon fog minket tehát kérni, persze nem úgy, hogy aztán szőrszálhasogató módon, és akkor minden egyes fillérrel el kell számolni. Ha valaki egyáltalán nem foglalkozott a szegény sorsú, szegény helyzetű, sanyarú sorsú emberekkel, azt az Isten bizony számon fogja kérni. Jézus azt mondta, hogy szegények mindig veletek lesznek. Mindig lesz olyan ember, akin lehet segíteni, és ahol akin kell segíteni. Meg kell látnunk ezeket az embereket. És ha van lehetőségünk, akkor segítenünk kell. A Bibliában nem csupán olyan parancsolatok vannak, akik azt mondják, hogy ne tedd ezt, ne tedd azt, ne tedd azt. Lehet valaki azt mondja, hogy én nem öltem, nem tettem rosszat, igen ám, de a Biblia arról is beszél, hogy az is bűn, hogyha valaki tehetne valami jót, és nem teszi azt. A mai világban sokszor nem foglalkozunk a másik emberrel. Volt egy kísérlet, egy út mellett úgy rendeztek be egy helyzetet, mint hogy a baleset történt volna, és filmezték, hogy vajon ki fog megállni. Ki az, aki azt mondja, na, itt baj történt, megállok, segítséget nyújtok. És több száz autó elment, és nem foglalkozott a bajban lévővel. Mindenkinek lehet, hogy volt valami fontos ügye, ami miatt kellett rohanni. De az Isten azt akarja, hogy odafigyeljünk a másikra, hogy segítsük a bajban lévőt. Jézus azt mondja, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal. Nyilván úgy is épül az Isten országa, szükséges is, hogy mondjuk valaki, egyik ismerősöm szenvedélybeteg volt, gazdag vállalkozó, de mindenét az italra költötte. És miután megtért, azután elhatározta, hogy bibliákat fog osztogatni. És azt, amit korábban az italra költött, azt mind a bibliára. És egy hónap alatt több száz darab bibliát szétosztogatott. Nyilván így is épül az Isten országa. De nem csak így épül. Mert leleményesnek kell lenni. Ugye mai világban lehet, hogy osztogatjuk a bibliákat, el se olvassák, mert már könyveket nem olvasnak az emberek. Szomorú, nyilván van olyan, aki még olvas, én magam is, de a többség talán már nem. Akkor itt egy traktátust lehet adni, ami színes traktátust, amit elolvas az illető, és talán Isten felé fordul. De nem csak így lehet segíteni a másikon. Isten adja, hogy meglássuk, hogy ki mellé kell odaállnunk. Isten ad nekünk bölcsességet, hogy hol lehet igazán segíteni. És persze azt el kell mondani, hogy nem azért kerül valaki a mennyországba, mert segített. Nem azért kerül a mennyországba valaki, mert jót tett. Ugye ezt tudjuk, hogy hitáltal van üdvösségünk. De ha valakit megragadott az Isten lelke, és az Úr Jézus Krisztus lakik ő benne, akkor nem mehet csak úgy a világban el az életen keresztül, hogy nem látja meg, hogy a másik bajban van. Isten adjon tehát mindannyiunknak leleményességet, hogy tudjuk építeni az ő országát. Hogy le tudjunk hajolni a másik ember mellé, aki rászorult. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet, köszönjük azt, hogy te irgalmas vagy. Add, Úr Jézus, hogy mi is ilyenek legyünk, hogy oda tudjunk hajolni a másik emberhez. Könyörülj meg rajtunk, add, hogy ne csak magunknak éljünk, ne csupán csak a családunknak, hanem add, hogy neked szenteljük az egész életünket, és te adj nekünk bölcsességet, hogy tudjunk használni ebben a világban, oda tudjunk hajolni a másikhoz. Adj nekünk erőt, tehetséget, bölcsességet, hogy mit is kell nekünk cselekednünk.